Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A mai alkalommal szeretnék megemlékezni második Rákóczi Ferencről, akinek emlékéve kezdődött a tegnapi napon, hiszen 1676. március 27-én született a mai fölvidéken lévő Borsi várában. És hát nem olyan nagy évforduló, de 315 éve nevezték ki újra őt erdélyi fejedelemnek Széchenyben, és ezt az alkalmat vette az országgyűlés a róla való megemlékezésül. Én itt most olyan szempontokat is szeretnék elmondani, amit én úgy gondolom sehol nem mondtak el úgy egy megemlékezésén a vallási szempontokat, és egy kicsit korrigálnám is a történelmet, mert a magyar történetírásunk sajnos roppant egyoldalú volt az elmúlt századokban, vagy rajongott, vagy gyűlölt, ilyen fekete-fehér módon gondolkodott. Valaki mondhatná azt, hogy hát hogy veszem én a bátorságot ahhoz, hogy én azt mondom, hogy egy tárgyilagosabb képet akarok festeni második Rákóczi Ferencről. Úgy, hogy én magából második Rákóczi Ferenc írásaiból indulok ki, mert nem most, hanem már évtizedekkel ezelőtt elolvastam mind az emlékiratait, mind a vallomásait, Mikecskelem elleveleit, meg sok minden mást, most csak föl kellett idéznem és ismételnem kellett. Ugye volt egy ilyen rajongó hozzáállás, Petőfi Sándor Rákócziról szóló szép vers, azt mondja, hazánk szentje, szabadság vezére, sötétében fényes csillagunk. Ó Rákóczi, kinek emlékére lángolunk és sírva fakadunk, vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe, s vidd előttünk, mint hajdan vivéd, s más világi hangon lelkesítve, erősítsd meg seregünk szívét. Petőfi szép vers, emlékezés második Rákóczi Ferencre. De aztán volt egy Tali Kálmán nevű történetíró, aki a szabadságharc tájékán helyesen 1839-ben született, és hát az élete az célul tűzte ki életébe, hogy ő Rákócziról mindent összegyűjt, egy ilyen nagy föllelkesült hazafias hangulatba, össze is gyűjtött sok mindent, de kritikai rosta nélkül, és hát ami a legrosszabb volt, hogy saját maga is költött verseket kurucok szájába adva is beletette a Rákóczi irodalomba. Amikor kimutatták, akkor sokan meg voltak sértődve, hogy micsoda dolog ez, hogy elvitatják a szép kuruc énekeket, akár csak a tárogatót. A tárogató nem egy ilyen két méteres Vesztergán Miklós tárogatója volt, hanem egész kis török síp abban az időben. Ugye? És hát amikor Szegfű Gyula jeles történetíró volt, amikor első nagy munkájában a Száműzött Rákóczi című könyvét megírta, mi el se tudjuk képzelni, milyen országos ribillió volt, hogy, mert hát ugye ő elővette a vallomásokat, amiket önmagáról írt Rákóczi Ferenc is, alaposan dokumentálta, hogy hát bizony ő is egy esendő ember volt sokszor, elégették a könyvét, amit el lehetett képzelni, mindent ráfogtak, meghurcolták, úgyhogy a első világháború harcai csillapították le az ellene való gyűlöletet, mert akkor más dolgok foglalkoztatták az embereket. És ugye 1906-ban hazahozták és Kassára temették el újra édesanyjával együtt Tököl Imrét meg Kés Márkra. Na már most a Rákóczi családról jó, ha tudjuk azt, hogy mind a két ágon nagy, régi nemesi családnak, részben a Rákóczi, részben a Zrínyi ágon leszármazottja. Ugye, első Rákóczi Ferencnek, Zrínyi Ilonának, akiknek az ősei sokat tettek a hazáért. Meg kell mondani, hogy a rákócziak sokáig protestánsok voltak is, nem is akármilyen protestánsok, hiszen második Rákóczi György, második Rákóczi Ferencnek a dédapja, Hajdúival ő ölette meg a kassai vértanúkat, akik most 400 éve meghaltak. Tehát a második Rákóczi György tudta azt, hogy Hajdúi kivégzik azokat a katolikus papokat. De Bátori Zsófia, Zrínyi Ilonának az anyja, nagy katolikus volt, az visszatérítette a férjét is már, első Rákóczi Ferencet, lányát is úgy nevelte. Ez az a bátori ág volt Erdélyben, amelyik még lengyel királyt is adott, Bátori Istvánt. És ezek nagyon elkötelezett katolikusok voltak. Így aztán második Rákóczi Ferenc már teljesen katolikus családban született, és a család nevelője egy ferences Bárkányi János nevű, vagy házi papja mondhatnánk, volt, aki a kis Rákóczi Ferencet hittanra oktatta. Megvan az a hittankönyv, amit ő vele vett át, és hát a Rákóczinak a gyerek és írása, a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Egyébként Rákóczi egész életében nagyon szerette a ferenceseket. Egerben a barátok templomában van egy Rákóczi által adományozott harang mind a mai napig, mert hálából adta a ferenceseknek, és az a Bárkányi János kísérte az ő életét, az ő nagyanyja Bátori Zsófia vagyonának jó részét a barátokra hagyta. De az ő apja, első Rákóczi Ferenc, pár hónapos korában, vagy igen, meghalt, és hát akkoron ugye a Rákóczi Ferenc sorsa, a kis Rákóczi Ferencé, hát megváltozott. És sose tudtam régen elképzelni, hogy hogy volt ez a kegyetlen Lipó császár, hogy elvitte a kis Rákóczi Ferencet, sőt, hát megtámadta a várat. Hát azért vitte, mert gyámja volt. Az ő apja halálos ágyán a Lipó császárra hagyta, hogy nevelje és legyen gyámja a kis Rákóczi Ferencnek. Aztán miért támadták meg Munkácsvárát? Ezt sem mondták, ugye? Hát azért támadták meg Munkácsvárát, mert az a Tököli Imre kezén volt, és Tököli Imre pedig a legutolsókig, amikor már kiverték a törököt Magyarországot, végig a szultán hűbérese volt. Ott volt Bécs alatt az ostromnál, az ő seregeivel. Hát néha alkudozott, de hát végig. Hát most úgy elképzelem, gondoljunk el a 20. század politikai eseményébe behelyezve, hogy mit tettek a politikai ellenfeleikkel a mai 20. századi uralkodók, akik ellene csatában voltak, vagy háborúban voltak. De a lényeg az, hogy ugye a császár Munkácsvárát ostromolta, és hát hősiesen védekezett Zrínyi Ilona, és akkor elviszik őket Bécsbe, a bécsi nevelését utána Kolonics Lipótra bízza Lipó császár. Kolonics Lipót még 3 évig kalocsai érsek volt, többek közt a felszabadítás után. Na, őróla és a Kolonicsról egy abszolút ördögképet festettek. Miért? Hát először is ugye horvát volt, és hát a horvátok se a szerbek nem támogatták a Rákóczi szabadságharcot. A rutének, a szlovákok azok igen, utóbbi időben aztán még ők is átértékelték. Másrészt Kolonics Lipót kiszolgálta, mint kancellár, a császár abszolutisztikus terveit. Mert a török kiűzése, el kell ismernünk, a Habsburgok és 11. Kince pápa nélkül meg nem történt volna. És miután a Habsburgok Lotaringiai Károllyal és Savoyai Jenővel az élen kiverték a törököt, azt mondták, visszaszereztük azt a birtokot, ami a töröké volt, most akkor úgy bánunk vele, mint egy német tartománnyal. Hát ezt rosszul csinálták, és nem vették észre a magyar érdekeket. Se adókat vetettek ki, ez kétségtelen, hogy nyomorgatták sokszor a népet a újra berendezkedő időkbe. Nincs új a nap alatt, ugye a szovjeteket mindig felszabadítónak tartották, és akkor utána ők is hát ugyanúgy berendezkedtek itt, mint előtte a németek. És úgy zárójelben mondom. A lényeg az, hogy ez a Kolonics Lipót, ez nem volt egy nagyon megáltalkodott ember, máltai lovakként híres törökverő harcos volt. Amikor Bécsostroma volt, ő szervezte meg a karitást, nagyon sok templomot és sok szerzetes házat visszalapított. A Kalocsa legősibb épülete, a Szentsebessin kápolna, az Kolonics műve volt, hogy visszatért ide a füstölgő Kalocsára, és visszaállította azt a kis kápolnát, ahol ő misét mondott. Tehát ezt is el kell róla mondani, és az történetírók bebizonyították, hogy ő olyan sosem mondott, hogy először koldussá, utána katolikussá, utána németté teszi a magyarságot. Ezt bizonyítani nem lett. Kétségtelen kiszolgálta az osztrák császárt. Tehát Kolonics Lipótra bízták őket. Kolonics Lipót az orsaitákhoz vitte a testvérét, a kis Juliannát, a Ferencet meg odaadta a jezsuitáknak, akik minden bizonnyal a legminőségibb oktatást biztosították abba az időbe, hiszen Rákóczi Ferenc magas műveltségét Csehországban a jezsuitáknál szerezte meg, igaz, eléggé elfelejtett magyarul, de Cicero nyelvét tudta a latint. Ezt kétségtelen, hogy el kell mondani, és a természettudományban, történelemben, mindenben beavatták őt. Hát elég rideg nevelésben részesült, de itt is a történeti igazsághoz tartozik, hogy Tököl Imre, az pedig végképp, aki gyámja volt. Ezt el kell olvasni az emlékiratokba, hát hogy oda akarta adni a szultánnak zálogban, meg szörnyű dolgokat, még ott olyat is ír, hogy az életére tört. Ugye, most lehet, hogy itt túlzott a visszaemlékezésébe, de leírja, és nagyon rossz véleménnyel volt Tököl Imréről, aki egyébként vagy 14 éve fiatalabb volt Zrínyi Ilonánál. Zrínyi Ilona ott volt Bécsbe, elválasztották a gyerekeit, ez óriási fájdalom volt számára, és hát mindaddig ott tartózkodott, amíg Tököl Imre ki nem váltotta egy osztrák valami nagy tábornokkal, akit ők foglyul ejtettek. Így aztán követte a férjét Nikodémiába, Törökországba. Egyesek szerint halálos ágyán Tökölit visszavitte a katolikus hitre, mert ő még evangélikus volt. Ez nem bizonyítható, de volt, mikor a Tököli is kacérkodott azzal, hogy visszatér a katolikus egyházba. Folyt az idő, elvégezte az iskolákat, ilyen akkori rendszer más volt, gyakorlatilag egyetemet végzett, és amikor testvére, a nővére az ugye idősebb volt, mint ő, és az férhöz ment egy ilyen Habsburg valakihöz, aki egy birodalmi herceghez, akkor ő is jónak látta, hogy kikérje a ráeső részt, és hát nagy küzdelmek árán birodalmi herceg lett. A birodalmi hercegséggel járó összes ranggal, és majd 2 milliónyi föld tulajdonnal, holddal, 2 millió, majdnem 2 millió földje volt, visszakapta. A Julianna testvére az nem sokat kapott, ott hogy a fiú gyerek örökölt. És akkor, hát ő akkor felnőtté válva, ott elvett egy, szintén egy ilyen német hercegnőt, egy bizonyos hesseni Saroltát, a Máriát, aki érdekes módon a családfája szerint második András királyunk lányának, Szent Erzsébetnek az egyenes ágú leszármazottja volt. Tehát Rákóczi felesége, mit tudom, egy 20. ősében Szent Erzsébetnek volt a leszármazottja. Ahogy Rákóczinak az ősei között ott a Frangepán, meg ki tudja milyen ágon, volt konstantinápi bizánci császár őse is. Tehát ezek a főurak így házasodtak abban az időben, sokszor érdekből. Meg kell mondani, hogy ebben is volt egy kis érdekházasság. Nem volt egy szerelmi házasság az övék, azt lehet mondani. Három gyerekük született, a György, József és Lipótra is keresztelt a császár után, Lipótra is keresztelt egy gyermekét Rákóczi, és azt se tudják sokan, hogy ő önként jezsuita akart lenni. Tehát azért annyira rossz nem lehetett ott neki, amikor azt mondta, hogy ő belép a jezsuita rendbe. Szóval ráfogták, azt mondták neki, hogy azt mondták erre, hogy hát persze a Kolonics Lipót rá akarta tenni a kezét a nagy birtokra. A jezsuiták mondták neki, hogy ne legyen jezsuita. Miért? Mert világi emberként sokkal többet tud tenni a katolikus egyháznak. A jezsuiták ezt mondták. Tehát mondták, hogy ne lépjen be. Ezek után elindult egy római útra, elment a pápa, az a 11. vagy 12. Ince pápához, annak az elődje volt a törökverő pápa, 12. leírja, találkozott, audencián vett részt, és mindenféle jámbor dolgokat végzett az úton Lorétóba, kegyhelyékre, sok helyre elment Rákóczi. És ezek után, ugye, visszajött, eljött a birtokaira, erre Sárospatak, meg azokra a részekre, és már akkor kezdődtek a mindenféle kuruc lázadások, de ő ebben még nem vett részt. Azt mondták, hogy ez ilyen paraszt lázadás, mint a Dózsa idején volt, sőt visszamegy Bécsbe, vagy tisztázza magát, nehogy ő is bekerüljön újra a börtönbe, ugyanúgy, mint annak idején a nagyapja, az Rényi Péter. Visszamegy, de közben kitört a spanyol örökösödési háború, és abban érintettek voltak a franciák, és érintettek voltak az osztrák, a németek. És ezért a spanyol tróné harcoltak. Most a francia király üzen neki, hogy hát jó lenne csinálni egy kis szabadságharcot, ő nem így mondta akkor, hanem egy kis osztrák-német elleni háborút, mert azzal gyöngíti. És hát először úgy volt vele Rákóczi, hogy talán nem, de aztán hát elfogadta az ajánlatot, és írt egy levelet a 14. Lajosnak. Igen ám, de akinek odaadta, vagy Langés, vagy mit tudom én, milyen nevű ember volt, az odaadta a császári titkosszolgálatnak. Tehát többség köllött, letartóztatták, vitték a bécsújhelyi börtönbe, és ugyanaz vált rá, mint az öregapjára, ugye a Zényi Péterre, meg a Frangepára, hogy kivégzik őket a bécsújhelyi börtönbe. Igen ám, de el se tudják. A jezsuiták is segítették a feleségét, meg egy bizonyos Lehmann kapitány, hogy onnét megszökjön. Na most, ezt leírja, roppant kalandos volt, hogy ő onnét meg tudott szökni, ilyen félig, meddig részegnek, egy ilyen tiszti ruhába, de a lényeg az, hogy kimenekült Bécs városából, de azt üldözőbe vették. És egyenes Lengyelországba tartott, lengyelországi útja közben a felső magyarországi Podolin várába, ahol már piaristák voltak, ott éjszakázott talán egyszer biztosan, de lehet, hogy még többet is. Sík Sándor földolgozta egy szép ilyen színházi játékba, hogy ott volt a piaristáknál, Podolinba. Akkor éppen el volt zálogosítva, de ott magyar piaristák is voltak. Ott telepedtek le először a piaristák. Elmegy Lengyelországba, találkozik Bercsényi Miklóssal, az is egy ilyen nagy úr volt, ott élt Lengyelországba, és hát az azt mondja, hogy hát akkor álljunk élére ezeknek a harcoknak, és kibontják a zászlót, Tarpa, Esze Tamás, ezt már tudjuk, és ugye ott is hamisítottak, mert úgy volt, hogy cum deo pro patriae libertate, tehát nem csak pro patria, hogy a hazáért és a szabadságért, cum deo, Istennel. És kibontják a zászlót, elkezdődnek a nagy csatározások, először minden jó megy, azért, mert a német császár, ugye a Lipót, elvitte a hadseregeit Spanyolország irányába, vagy a franciákkal harcolt az örökösödési háborúba. De aztán végül is, hogy győzött a német császár, sokkal több ereje volt arra, hogy Rákóczi ellen forduljon, és hát Rákóczinak egyrészt hiába volt nagy birtoka, azért nem volt akkor a gazdagsága, verette a részpénzt, úgy hívták akkor, hogy kongó, mert nem olyan volt, mint az arany, vagy libertásnak hívták, mert rajta volt ez a jelszó, amit a zászlóra is írta. Egyrészt ez, hogy gazdaságilag kifulladt, és maga a kurucokról írja, hogy hát ezek olyan emberek, hogy tivornyáznak, esznek, isznak, csak utána csinálnak egy portját, hadakoznak, visszamenekülnek, tehát nem volt bennük ugyanaz a fegyelmezettség, mint a zsoldos katonaságban. Tehát ők soha nem tudták fölvenni, igazi csatamező, nem tudták fölvenni a harcot, csak ilyen gerillák voltak valójában a kurucok. Ezt maga Rákóczi írja, el kell olvasni. Na és aztán, hát, ugye közben, Széchenyben 1755 vezérlő fejedelemé, Erdély vezérlő fejedelemé kiáltották ki. Na itt is tisztázni kell valamit. Amikor elfoglalták Budát, és a János Zsigmond oda menekült annak idején, akkor ő lett a Martinuczi fráter György volt neki a mindenese, ő lett az első fejedelem. Tehát kialakított egy fejedelmséget, egy kis ország, egy nagy országot, és ő szuverén úr volt. És egészen a Rákóczi szabadságharc végéig mindig fejedelmek voltak. Jobbára protestáns fejedelmek, a Bátor István egy-kettő volt, de többi az mind protestáns volt, ezért nem engedték be oda a katolikus püspökségeket, több mint 150 évig Gyulafehérvárra, ezt se szokták mondani, kiűzték onnét őket. Rákóczi megígérte, hogy visszaviszi. Amikor leverték, vagy kiverték a törököket, onnétől kezdve az osztrákok nem tűrték meg a fejedelemséget, hanem gubernátort, kormányzót tettek oda, akinek ők parancsoltak. De megadták neki a fejedelemséget Rákóczinak, hogy nyerje vissza Erdélyt. És hát egyre rosszabban állt a csatában a szénája, de még azért 1707-ben Ónodon a trónfosztást megtették, és ugye Bercsény akkor mondja, hogy Ebura Fakó József császár nem királyunk, mert a Lipót már meghalt, lett egy újabb a József. Ez a Ebura Fakó annyit jelent, hogy parancsolja kutyádnak. Azt jelenti, tehát ne nekünk, parancsolja kutyádnak, József császár nem királyunk. Ugye, ekkor ezt kimondják, aztán Trencsénynél végzetes balesetet szenved, ott leesik a lováról, elájul, a kurucok elmenekülnek, jönnek a tárgyalások, egyre többen átállnak az osztrák oldalra, és van egy Pálffy János nevű magyar ember, mert az egy olyan harc volt a szabadságharc ideje, hogy voltak benne mindkét oldalon magyarok, meg más nemzetiségűek is. Szóval Pálffy János folytatta a tárgyalásokat, és megmondta annak idején, akkor megmondta Rákóczinak, hogy maga ne bízzon a franciákba, mert majd a történelem szemetes kosarába fog kerülni, a bízik benne. Hát persze nem fogadta Rákóczi, azt gondolta, hogy folytatódnak a harcok. Egyébként a rendek akkor mellette kiálltak, még egyháziak is, az egri püspök, a Telekesi Imre, aki aztán utána Szarvaskő várába volt szállásoló, vagy házi őrizetben, az is, meg papok is ott voltak, de jobbára mondjuk ilyen szlovák származású katonái voltak. Ő elment segítségkérésre Lengyelországba, elment a az orosz szárt is kérni, hogy segítsen. Közben ugye a Károlyi Sándor egyik vezére megkötötte a szatmári békét a majtényi síkon, ami tényleg béke volt. Ott nem volt bosszúállás, mindenki elvihette a fegyvereit, megkapták a földjeiket, mindenki amnestiát kapott, és maga Rákóczi is megkapta volna. Még azt is mondták, hogy menjen akkor Lengyelországba, de ismerje el a császárt. Hát ő nem ismerje el, mert nem bízik benne a császárba. És akkor így ment el a bújdosó útjára, de az tényleg béke volt. Mert utána egy nagy fejlődés is kezdődött, ő elmegy oda, és hát ott mindenféle kalandja van, és ott kezdődik egy kalandos élete. Még, hogy itt visszacsatoljak egy rövid mondat erejéig, még egy kalocsai érsek is érintette a szabadságharcban bizonyos Széchenyi Pál, aki nem foglalt el a püspöki székét, de kalocsai érsek volt, az próbált közvetíteni a császár meg a Rákóczi csapatai között, de sikertelenül, és ő azért leírta azt, hogy micsoda szörnyűségek történtek. Ott például Veszprémben, hogy az osztrák seregek végeztek szörnyű pusztítást, de volt mikor még a kurucok végezték, szóval háború az ilyen. És akkor ugye elmegy Rákóczi, és nyakába veszi a bujdosást, először mennek vele sokan főemberek, utána pedig hát egyre kevesebben hűséget szolgálja, Mikes Kelemen is megy vele. Na itt még ő egy teljesen világfi. Bár sok mindent vallásos dolgot megőrzött, hát például, tudom én, a Széchenyi országgyűlésben a Szent István intelmei alapján akarta az államrendszert kialakítani. Olvasta az intelmeket, elment Esztergomba, abba a kápolnába, ahol Szent István megkeresztelték, elénekelte a Te Deumot, tehát ő benne voltak, és így le is írja vallomásom, hogy ilyen külsőséges vallásosságot az nagyon őrzött. És akkor elment Franciaországba, és ott, hát ott éli az életét, játékbarlangot állít föl, és hát érte a nagyvilági vadászatokat, meg hát bizony leírja, hogy neki sok problémája volt az érzékiséggel, tehát a hatodik parancsolattal, és hát sokat vétett ellen, ezt le is írja, és hát ott egyre kisebb személyiségé vált, miután meghalt 14. Lajos, az utód már nem foglalkozott vele, egy hatalom nélküli fejedelem ott volt, de ő ekkor elment a Párizs melletti Kamalduli, az egy nagyon szigorú kolostor Grobohába. Ott egy húsvéti lelki gyakorlaton vett részt, és megtért rendesen. Ott vett egy kis házacskát is, és onnét és leírja azt, hogy elvégezte húsvéti gyónását, teljesen megújult, és onnét egy nagyon nagy fordulatot vesz az élete. Amit ott olvasott, hallott, azt vitte magával. Egyre kellemetlenebbé vált a franciáknak, spanyoloknak, angoloknak, így aztán a harmadik Ahmed török szultán borsot törjön, a osztrákok orra alá meghívta, hogy menjen oda, hát ő elmegy, hűséges embereivel, végül is aztán Lodostóba kötnek ki, ugye ott hosszú időt él, utána jó szolgálja és ilyen kamarása, Mikes Kelemen, aki mindenütt tudósított. Onnétől kezdve egy szerzetesi életet élt. Tehát éjszaka kettőkor fölkelt, és imádkozta a Szűz Mária officiumát. Kedvenc olvasmánya volt Kempis Tamásnak a könyve. Hát ő nagyon jól tudott latinul. Ugye, kedvenc olvasmánya volt az Avilai Nagyszent Terésznek a művei, azok a misztikus látomások voltak. Megvádolták őt jansenizmussal. Ez azt jelenti, volt egy ilyen irányzat a franciáknál, Cornelius Jansen, teológiai tanár, püspök, azt mondta, hogy ember cselekedete semmit nem ér, csak az Isten írgalom. És hát nagyon szigorú volt, mi nagyon bűnösök vagyunk, kevesen üdvözülnek oda át az érsekségen, van egy olyan feszület, hogy Jézus úgy van fölfeszítve, mintha akasztották volna két kezére, nem így kitárva. A janzenisták azt mondták, hogy nagyon kevesen üdvözülnek ott. Jézus két kezek között alig fér be ember. Nagyon szigorúak voltak is, ezt az egyház elítélte, és ő hát egy kicsit megfertőződött, nem nagyon aggályos természetű lett utána, és abban különbözött, hogy ő viszont rendszeresen áldozott. Mert a janzenisták nem áldoztak, csak legfeljebb gyóntak. Ő rendszeresen áldozott, és ebben is különbözött a janzenistáktól, és ezt a vádat ő magától mindig elhárította. És ott az az élete egy ilyen teljesen szerzetesé olyan volt. Ő csinált kommentált Mózes öt könyvéről. Elküldte a Konstantinápiai Egyesült Pátriarkának, hogy olvass el, bírálja fel, hogy magyarázza a Szentírást. Aztán, hát ugye a két nagy műve valójában egyik történetírás, az franciául van, az Emlékiratok, a másik műve pedig latinul, a Confessio, amit Szent Ágoston mintájára írt, de nem úgy, mint Szent Ágoston, hogy vallomások, Confessio, hanem peccatoris, egy bűnös vallomása. És akkor én nem is egy nagyon rövid részíten olvasnék föl, mert itt több, három könyvet írt róla, és akkor azt írja, Uram, vallomásom első részében te általad felvilágosítva írtam le gyermekkoromtól kezdve a történteket. Ifjúkoromban megaláztál, hontalan vándorrá tettél, majd visszavezettél hazámba, végül börtönbe vetettél. Kiszabadítottál, száműzötté tettél, s íme nyomorúság közepette kioktattál, fejedelmi trónra emeltél. Egymagam két szolgálótól kísérvé léptem be Magyarországra, és mindent megadtál nekem, ami hivatásomhoz szükséges. Megmutattad hatalmadat, hogy oly könnyű neked a hatalmasokat letaszítani trónjukról, mint fölemelni a megalázottakat. Ez beléd vetett bizalmam eredménye volt, mert ha akkor is követtem volna az emberi bölcsesség tanácsait, soha nem mertem volna belefogni ekkora tedbe, tehát a szabadságharcba. Mindez azonban a te rejtett terveid műve volt, megmutattad nekem hazám iránti kötelességemet, oly indítékok alapján, melyeket már fogságom leírás előtt felsoroltam. Lelkesítettél, vezéreltél, s veszélyek minden fontolgatása nélkül egészen átadtam magamnak örjöngő, lázadó és zabolátlan nép kezébe. Ezek száma nem haladta meg az 500 gyalogost és az 50 lovast, Dolhán, és akkor itt leírja a történetet, és akkor utána rátér arra, én nem is olvasok itt föl mindent, hogy azt mondja, hogy gyakoroltam a kegyességet, a vallásosság cselekedeit, de mindezeknek elsőrendű célja volt a helyzetemből fakadó meggondolás, melynél fogva úgy hittem, hogy a fejedelem nem kormányozhat jól a vallásosság külső megnyilvánulása nélkül. És akkor itt leírja a nőkkel való kapcsolatát, hogy elfoglalták a szívemben a helyüket, világi házasságtörő szerelem, végül szokásos tisztátalanságaim. Mardos engem a bűnbánat, könnyekkel sirassam bűneimet, és akkor mindent leír, sokkal jobban, mint Szent Ágoston, én nem is akarom ezeket itten felolvasni, amit önmagáról leír. Tehát Szegfű Gyula nem mondott valátlanságot, amikor ezt a világias életét előhozta a Számozott Rákóczi című könyvében. És úgy, hát ugye ő írt imádságokat is, katonáinak is, de ott, amikor ott volt, Rodostóba, akkor egy nagyon gyönyörű, szép írást adott, vagy írt az oltári szentségről. Mert ő rendszeresen bejárt, és ott imádkozott. Ő maga leírja azt, hogy valami vadászatról jött haza, bement a legkeresztényibb királynak az udvarába, ez volt a 14. Lajos, ki volt év az oltári szentségét, tédet ajtott és kinevették. Mondja, ezek keresztények, az oltári szentség előtti téthajtást kinevetik, ugye? És nem csoda, hogy aztán volt egy francia forradalom, ahol a egyház ellenesség győzött. Hát ebből is egy rettentő kis részt olvasok, amit a oltári szentségről ír. Az eljövendő dicsőség záloga, amit magamhoz vettem, én lelkem ne várj, ne arra vágy, hogy a szeretetet érezd, hanem hogy a szeretet cselekedeteit cseleked. Nem annak ígértetik a dicsőség, aki szeretetet érez, hanem aki szeretetből cselekszik. Aki parancsolataidat cselekszi, az szeret téged. Uram, tedd hát, hogy azokat tegyem, ne pedig a szeretet gyöngétségét érezzem. Tehát még csak azt se kérte az Istent, hogy úgy ilyen jó érzése legyen, hanem hogy, ahogy tovább is írja, önmagadért akarlak téged szeretni. De magamért szeretnélek téged, ha érzékelhető dolgokat kívánnék azon édességért, amelyet érezni nem adatik meg ennek a nyomorult életnek. Nem, nem, Uram, hogy te cselekedtél, úgy kell cselekednem nékem is. Te sokat szenvedtél. Jaj, nem téged követtelek, mikor elutasítottam a szenvedést. Hadd érezzem hát szereteted édességét, érted szenvedvén, hiszen te szenvedvén számomra kiérdemelted azt, hiszen szívesen szenvedni, téged buzgón szeretni. Próbáld meg hát veséimet, de éges szívemet, korbácsolj engem, de add meg, hogy szenvedhessek, és téged kövesselek. Növeld a hitemet. Szóval 40 oldalon keresztül ilyen lelkülettel van, ott van az oltári szentség előtt is. Hát valóban egy nagyon mély lelkületű ember lett ott a megtérése után, az írásai, tehát ezt bizonyítják. Nagyon ismeretes már ez, már olyanoknak, akik valamit is foglalkoztak Rákóczi életével, hogy írja le a halálát. Nagy csütörtök volt, amikor azt mondja, csütörtökön igen közel lévén utolsó végihez elnehezedik, és az urat magához vette nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek ideje lévén kétfelől a karját tartották, de maga ment a hálóházába. A szavát, az a szavát, igen nehéz volt már megérteni. 12 óra felé éjszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-e felvenni az utolsó kenetet. Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén a pap szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, de nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből könyhullatások folytanak. Végre szegény ma 3 óra után reggel az Istennek adván lelkét elaluvék, mivel úgy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelenre ránéztünk, de mégiscsak azon vettük észre által menetelit, amidőn szemei fölnyíltak. Ó, szegény, árvaságra hagyja bennünket ezen az idegen földön. Irtóztató sírás, rívás vagyunk közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg minket. Csodálatos, hogy ezt így leírja, és akkor ugye ez a levél, mert ezek ilyen képzelbeli levelek, egy nagyon híres résszel kezdődik, hogy amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Ugye, hogy tartottunk attól, hogy meghal és meghalt. Ma nagy péntek levén mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokat kell siratnunk. Isten mára halasztotta halálát Urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki megholt érettünk. Amicsoda életet élt, amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották nékie, ma vélemlész a paradicsomban. Gyönyörű egyébként Mikesnek az összes levele, amit egy képzeletbeli nagynényének írt, és hát az ottani életet, a hitéletét, mindent a Rákócsinak szépen imádságba, vagy levélbe, irodalmi formába öntötte. Tehát, ha Rákócsira gondolunk, akkor ezzel az árnyalt módon kell, hogy ember volt a maga gyarlóságaival, a maga esendőségével, de mint szoktam volt mondani, minden ember életében egy megtérést el lehet fogadni. Hát ő megtért, és onnantól kezdve szent életet élt. Ez bizony biztos, hogy olyan életet élt, ami nagy példát ad a mindenkori magyaroknak. Egyébként előre mutató volt több dologban, mert például a protestánsokat bizonyos szempontból még a törököket is elfogadta. De a protestánsokat azzal menti, hogy hát a vakot azt nem lehet, aki vakon született, nem lehet károsztatni, hogy miért nem lát. Azt mondja, hát ezek beleszülettek ebben, ezek nem látnak mást, ezek ezt érik és ezt tartsák meg szépen. És a törökökről meg azt mondja, hogy hát azt vettem észre, hogy azért ezek is jót is tudnak tenni. Tehát valami van bennük abból, amit az Isten akar, hogy jót tegyünk. Tehát még ott is, bár ő soha át nem tért volna, ugye a 48-as, 49-es tisztjeink azok szépen áttértek sokszor muszlim hitre, hogy tovább ott maradhassanak, vagy harcolhassanak, de ő ezt meg nem tette volna soha, hogy ő áttérjen muszlim hitre, és végig katolikus maradt, és nagyon mély hittel élte meg az Anyaszentegyházba, illetve a szentségükbe vetett hitét. Egy zárásképpen, hogy fejezi be a vallomásait? Ó, gyönyörűségem, Istenem, ki vagyok én, hogy ilyen nagyon irgalmas vagy hozzám, mit teltek, amivel nem tartozom, de jaj, mennyivel tartozom, amire nem vagyok képes, érzem, hogy szeretlek. De hogyan volnék képes ezt a szeretetet, melyet adtál nekem, teljes szívemből, teljes lelkemből, és teljes erőmből viszonozni, ha te nem segítenél. Legyen neked dicsőség és dicséret minden kínért, gyötrelemért és szenvedésért, melyek eltűrésében segítségemre voltál ebben az évben, de nem álltam volna őket, ha nem segítettél volna. Folytasd tehát önmagad érdekében irgalmasságodat, mivel én annak műve vagyok. Erősíts meg rendelésed útjain, tedd, hogy hordozzam keresztemet. Így fiadat követve elérkezzem oda, ahová ő is érkezik, hogy vezessen engem, és általa egyesüljek veled örök szeretetben. Mit a Szent Ágoston írta volna? Egyébként ő rendszeresen olvasta a vallomásokat, és mesterének tartotta. Azt hagyta meg végrendeletében, hogy szívét, akkor voltak ilyenek, ugye, hogy különvették, elvitték a Krobály kolostorba. A testét ott bebarzsamozták, elvitték Konstantinápolyba, és a Szent Benedekről nevezett templomba, ami jezsuitáké volt, oda temették. Tehát őnek is sok baja volt a jezsuitákkal, de az egész életét, hogy így mondjam, körbevette a jezsuita rend. Oda temették el, ahonnit 1906-ban édesanyjával elvitték, többi bújdosóval, a nevelő atyát, Tököli pedig Késmárkra temették. A szíve nem maradt meg, mert a francia forradalom a kolostorokat rendre földúlta, itt többek közt a Grobály kolostort is, a Rákóczinak a szívét helyezték el. De ez egy szép jelkép, hogy ahol megtért, ahol a szíve volt, oda temettette ezt a testrészét. Ez is kifejezte azt, hogy ahol a szíved, ugye ott a kincsed is, és hát úgy halt meg, mint tényleg, mint egy hitvalló, aki példát mutat a mai magyarság számára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.